Következő műsorunkban az Endoker Intézet szakemberi válaszolnak arra, hogy mit érdemes tudni a COVID prevencióról.
Néhány szót kéne ejtenünk a maszk használatról. Mire jó ez? Most már tudjuk, illetve már talán a járvány elején is világos volt, hogy a koronavírus terjedésének fő módja a levegőn át, a kilélegzett vízcseppekkel, illetve a beszéd közben képződött vízcseppekkel történik. Ez a terjedési mód egy módon korlátozható, hogyha megakadályozzuk, hogy az egyénből ezek a apró nyálcseppek, ezek szabadon kiáramoljanak. Erre való a maszk. A maszk viselésével az ember önmagát és a társait is képes megvédeni a fertőzéstől. Tudjuk azt, hogyha az egyén, aki beteg, maszkot visel, evel jelentősen csökkenti a fertőzés esélyét, akár 70-80%-kal, de hogyha az az egészséges is maszkot visel, aki a társaságában tartózkodik, vagy a környezetében, akkor ez az esély, ez 90%-a, ez a csökkenés, esélycsökkenés, ez 90% fölé növelhető. Tehát mindannyiunk érdeke, hogy egészségesek, és nem egészségesek is maszkot viseljünk, ha közös terekben tartózkodunk. Azt is tudjuk, hogy sajnos az őszi-téli idő beköszöntével a hideg, száraz levegőben a vírus nagyon hosszú ideig tud a porszemcsék, a páraszemcsék felszínén tartózkodni és fertőző képességét megőrizni. Ezért fontos, hogy a téli időszakban közterületen is viseljük a maszkot, amennyiben olyan helyekre látogatunk, ahol sok ember tartózkodik. Meg kell akadályoznunk a vírus terjedését, és ennek ez az egyik leghatékonyabb módja. Fontos, hogy a maszkot helyesen alkalmazzuk. A maszk felszínén a kiszűrt kórokozók megjelennek és tartózkodnak hosszabb ideig, és megőrzik fertőzőképességüket. Ezért a maszk külső felszínét ne érintsük meg, sem a levételkor, sem a felvételkor. Fontos, hogy a maszkot ne használjuk az előírt és a maszk gyártója által vállalt hatásos időtartamon túl. A maszkot cserélni kell, illetve megfelelő eljárásokkal a újrahasznosítható maszkokat fertőtleníteni kell. Ezek az eljárások, ezek elérhetők mindenki számára, hiszen egy egyszerű sütő alkalmas arra, hogy a magas szűrésű FFP2-es vagy 3-as maszkokat újra használhatóvá tegyük. A maszk helyes felvételénél ügyeljünk arra, hogy csak a fülre kapcsolódó részt fogjuk meg, helyezzük fel, helyezzük a fülünkre. Levételnél szintén csak ezt a gumirészt érintjük meg, vegyük le és távolítsuk el. Lehetőleg ne rakjuk olyan felületekre, amiket érinteni fogunk. A maszkot csomagoljuk be, és úgy helyezzük a személygyűjtőbe, vagy pedig újrahasznosításig is zárva tartsuk.
A koronavírus megelőzésében a táplálkozásunknak is nagy szerepe van. Ez mind abból adódik, hogy maga a táplálék az, amivel energiát viszünk be a szervezetünkbe. Immunrendszerünk pedig ebből táplálkozik és merít erőt. Minden egyes folyamat, ami a szervezetünkben lejátszódik, egy energiaigényes folyamatnak a része. Hogyha nem megfelelő a tápláltsági állapotunk, az immunrendszerünk sem tud megfelelően védekezni. Ehhez nagyon szükséges, hogy felmérjük azt, hogy minőségi alultápláltság nálunk előfordulhat-e. Ez valójában azt jelenti, hogy van mit ennünk, csak nem megfelelő arányban kerülnek be a tápanyagok, ásványanyagok és vitaminok, hanem egy kicsit kifacsart arányban, mely nem biztosítja megfelelő működését az immunrendszernek. Bár szervezetünk a napi folyamatokat és a munkát, az iskolát, a tanulást el tudja látni, tudunk figyelni, a létfenntartó szerveink is működnek, mégis van egy olyan hely a szervezetünkben, egy olyan egység, mely nem kap megfelelő energiaellátást. Nagyon fontos, hogy nem csak egy koronavírus okozta járványhelyzetben, hanem mindig vigyázzunk szervezetünk energiaigényére. Igenis biztosítsuk számára a megfelelő mennyiségű szénhidrátot, jó minőségben, a kellő mennyiségű fehérjét, amely valójában nem több, mint a testtömeg kilogrammonként számolt, körülbelül 0,8 g fehérje, illetve a zsiradékokból, amelyek járulékosan jönnek majd szépen össze fehérjéből, bizonyos zöldségek, szénhidrátok is tartalmaznak, de maga a 30 energia százalékát teszik ki az energiaigényünknek. Itt viszont mindig a minőségre és a mennyiségre egyaránt törekedni kell. koronavírus megelőzésében nagyon fontos, hogy megfelelő D-vitamin szint legyen a szervezetünkben. Ez az a vitamin, amit napfényvitaminnak is hívunk, ugyanis a bőr alatt lévő zsírrétegben valójában egyébként koleszterinból képződik UV fény hatására, ami ebben a sötét időszakban picit nehezen valósul meg, ezért vérvétellel tudjuk ellenőrizni azt, hogy megfelelő szinten van a D-vitamin, és nagyon könnyen lehet ezt most már vitaminkészítmény formájában pótolni. Hozzá igenis szükséges meggyőződnünk arról, hogy megfelelő magnézium, kalcium, illetve szelén bevitelünk van, ugyanis ezek mindegyike nagyon fontos az immunrendszerünk teljes erősítésében. Ha ezek a vitaminok, ásványok és a tápláltsági állapotunk is megfelelő, akkor bármilyen fertőzést a szervezet sokkal könnyebben vesz és győz le. Ha a minőségi alultápláltság és krónikus megbetegedések is vannak a háttérben, nem csak egy koronavírus fertőzés, bármilyen betegség sokkal nehezebben gyógyul meg. Ezért figyeljünk arra gyerekeknél és felnőtteknél is egyaránt, hogy ne higgyünk abban, hogy egy szélsőséges diéta az immunrendszerünket is erősíti, ugyanis minden tápanyagra szükségünk van. A mikrobiomunk, a bélrendszerünk, nek a tápanyag ellátása, illetve védekező képességét is ezáltal tudjuk biztosítani. Szervezetünk védekező képességét a megfelelő mozgás és az étrend mellett néhány vitaminnal és étrend kiegészítővel is erősíthetjük. Ezek közül egyik a C-vitamin. A C-vitamin antioxidáns és szabadgyök megkötő kapacitással rendelkezik. Gyulladás csökkentő hatású és támogatja a sejtes immunválaszt is. Mindezek mellett érfalerősítő hatással is bír. Mivel a COVID súlyosabb eseteiben gyakori a szepszis és az akut légzési elégtelenség, sokat vizsgálják a C-vitamin hatékonyságát fertőzés esetén. Ahhoz, hogy ne alakuljon ki kifejezett C-vitamin hiánybetegség, vagyis skorbut, már viszonylag kis adag 60 mg C-vitaminos mennyiség is elegendő naponta. Megelőzésre, bármilyen betegség esetében, COVID-tól függetlenül is, általában 500 mg-os adagot szoktak ajánlani. Súlyosabb betegség esetén pedig 1000-1500 mg-os mennyiségbe vitelét ajánl a szakirodalom, ha nincsenek semmilyen ellenjavallata. Egyes megfigyelések szerint a tiaminnal, vagyis a B1 vitaminnal együtt adott C-vitamin csökkentheti a COVID súlyosságát. A D-vitamin alapvető szerepet játszik a csontanyag cserében, és igen fontos szerep jut neki az immunválasz kialakításában is. D-vitamin hiány gyakrabban alakul ki idősebbeknél, illetve magas vérnyomás vagy elhízás esetén. Sajnos ezek azok az állapotok is, amelyek a COVID-19 megbetegedés esetén rosszabb kimenetelhez járulhatnak hozzá. A D-vitamin hiány mindezek mellett fokozhatja a tüdőgyulladás kialakulásának veszélyét időseknél és gyermekeknél egyaránt. A D-vitamin pótlással kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy 3000 nemzetközi egység kevés kivétellel biztonsággal szedhető hosszabb távon is, amennyiben ezt kizáró más megbetegedés nem áll fenn. Mivel a D-vitamin túladagolható, kétség esetén érdemes labor meghatározással meggyőződni az aktuális D-vitamin szintről, és ehhez alakítani az adagolást. A saját gyakorlatomban mindezek mellett azt látom, hogy téli időszakban mért és kontrollált D-vitamin szintek mellett az átlag D-vitamin igény naponta nagyságrendileg 6000 nemzetközi egység körül alakul. A Q10 antioxidáns a szervezet termeli. Legnagyobb koncentrációban a májban, a szívben, az agyban és a hasnyálmirigyben fordul elő. Javítja a fizikai állóképességet, immunmodulás és gyulladás csökkentő hatással is bír. A szívizomvédelemben és az idegrendszer védelmében nagy hatást fejt ki, és a sejtek energiaellátó rendszerét is stabilizálja. Az ajánlott adagok igen eltérőek, 50 mg-tól 1200 mg-ig is terjednek. Leggyakrabban a napi adag 100 és 200 mg között alakul, amennyiben más tényező ezt nem befolyásolja. A szelénnek igen összetett szerepe van a szervezetben. Antioxidáns, szabadgyök megkötő képességgel rendelkezik,
gyulladáscsökkentő hatása van, elengedhetetlen a megfelelő pajzsmirigy működéshez, erősíti az immunrendszert, és hozzájárul a megfelelő agyi működés, illetve a szívizom működés fenntartásához. Mindezen hatásait kihasználhatjuk jelen járvány idején is, az ajánlott napi adagja 55 és 70 mikrogram között van ajánlástól függően, pótlás esetén általában 80 és 100 mikrogram közötti az általánosan bevett adag. A cink a sejtek alapvető struktúráinak, a fehérjéknek és a nukleinsavaknak az alkotó része. Magasabb sejten belüli koncentráció esetén megbéníthatja néhány RNS vírus szaporodását. Ugyanakkor a napi ajánlott adagnál magasabb tartós cinkbevitel részhiány kialakulásához vezethet, ezért tartósan magas adag bevitele ellenjavalt. A napi elemi cink igény 8 mg nem terhes nők, és napi 11 mg férfiak esetében. Az, hogy mennyi cink szívódik fel, nagyban függ attól, hogy milyen formában visszük be a szervezetbe. A normál bélflóra fenntartása fontos szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védelemben. Fontos az immunvédekezés és a maradék tápanyagok megemésztése szempontjából is. Ha felborul a normál bélflóra egyensúlya, az emésztési zavarhoz, puffadáshoz, irritábilis bélszindróma kialakulásához vezethet. Összességében tehát elmondható, hogy ilyenkor csökken a szervezet ellenálló képessége. Kiemelkedően fontos tehát a normál bélflóra fenntartása, melynek elsődleges eszköze a megfelelő étkezés és energiabevitel, illetve a kiegyensúlyozott testmozgás. Ugyanakkor a normál bélflóra helyreállításához hozzájárulhatunk magas csíraszámú, többféle baktériumot tartalmazó probiotikum használatával is. COVID-fertőzés esetén igen magas rizikót jelent az életkor, a magasabb életkor, a túlsúly és a dohányzás is. Ezek közül egyedül az életkor az, amit nem képes az egyén befonyásolni. Ugyanakkor a dohányzás bármikor abba hagyható, ugyan nagy elszántságot és önmegtartóztatást igényel, de jelentősen hozzájárulhat az esélyek javításához. A túlsúlyt is kedvezően befolyásolhatjuk megfelelő mozgással és észszerű étrenddel, mely során az egyén nem éhezteti magát, hanem egy fokozatos, de kitartó testsúlycsökkentést ér el.
Betegeink napi kezelése kapcsán a legfontosabb problémát az jelenti, hogy a beteg nem tudja eldönteni, mi az az állapot, amivel sürgősen orvoshoz kell fordulnia, mi az, amikor nem várhat. Mindannyian félnek a kórháztól, ezért picikét tapasztalatom szerint későn fordulnak orvoshoz, igyekeznek halasztani, hogy hát, ha majd javulnak a panaszai. Nagyon fontos felhívni figyelmet arra, hogy amennyiben időben kórházba kerülnek, ott olyan kezelési lehetőségek vannak, amit hangsúlyozottan időben, tehát idejekorán elkezdve, mert el tudjuk kerülni az intenzív osztályos kezelést, a beteg sokkal hamarabb és sokkal biztosabban gyógyul. Ezért kérem, hogy ne féljenek a kórháztól. Mik ezek a panaszok? Elsősorban a nem múló, több napig tartó lázas állapot, a nem szűnő komoly fájdalmak, vagy rendkívül rossz közérzet esetén érdemes akár mentőt hívni. Jelen esetben a mentő van arra felhatalmazva, hogy ellássa otthonukban ezeket a betegeket. De a legfontosabb panasz, amivel minden körülmények között orvoshoz kell fordulni, az a légszomj. Nagyon nagy segítség lenne, ha betegnek rendelkezésre állna otthon egy viszonylag olcsón beszerezhető egyszerű segédeszköz, amit pulzoximéternek hívnak. Ez a készülék az ujjbelyre csiptetve megméri a vér oxigén tartalmát, és amennyiben ez bizonyos érték alá, jelen esetben 93% alá csökken ismételten nyugalomban, akkor bizony gondolkodás nélkül érdemes hívni a mentőt, továbbá is megőrizni a nyugalmunkat, nincsen nagy baj, időben vagyunk még, de minden körülmények között kórházi kivizsgálás szükséges, akár oxigénpótlással, illetve az ott elérhető gyógyszerek alkalmazásával. Ha már megelőzni nem sikerült a betegséget, akkor a legfontosabb az, hogy megnyugodjunk. Amikor az ember szembesül egy ilyen diagnózissal, önkéntelenül megijed, hiszen rengeteg rossz hallott a betegségről, elsősorban azt súlykolja a média is, hogy ez egy halálos betegség. Az a jó hírem, ebből a betegségből a túlnyomó többség meggyógyul. Főleg a fiatal korosztálynál nagyon gyakran nyomtalan is megszűnik, tehát legfontosabb az, hogy megnyugodjunk, a nyugalom nagyon fontos az immunrendszerünk működése szempontjából is. És ez a betegség alapvetően egy fertőzés első lépcsőben. A második lépcső az immunreakció lesz, de erre majd később beszélünk a gyógyszeres kezelés kapcsán. Az immunrendszerünk erősítése szempontjából nagyon fontos, hogy megadjunk minden lehetséges pihenést, megfelelő folyadékbevitelt, illetve táplálkozás szempontjából könnyen emészhető, de tartalmas táplálékot részesítsük előnybe. Nagyon fontos, mondtam, a pihenést, ez nem azt jelenti, hogy egész nap feküdnünk kell. A betegség szempontjából a testmozgásnak mindenképp nagyon fontos szerepe van, a rendszeres mozgás javítja a vérkeringést, és ezáltal az immunrendszerünk is erősebben tud dolgozni. Ahogy gyűlnek a tudományos ismeretek a COVID-19 vírusfertőzés kezelésével kapcsolatban, igyekszünk a felmerülő gyógyszereket beépíteni a gyakorlatunkba. A legnagyobb tapasztalat az elmúlt időszakban, de már korábbi években is a D-vitaminnal volt. Felvetették a D-vitamin előnyös hatását vírusfertőzésekben, és ezt több vizsgát igazolta is. Emiatt azt javasoljuk betegeinknek, hogy amennyiben COVID-fertőzésben elkapják, akkor nagy adag D-vitamin pótlással indulunk, fel kell tölteni a D-vitamin raktárakat. A magyar lakosságnak a 75%-a súlyosan D-vitamin hiányos, még a nyári napozás után is. Ezért nagyon fontos az, hogy a vírus szempontjából, a védekezés szempontjából optimális D-vitamin szintjeink legyenek. Ez csak úgy érhető el, ha 10.000 egység körüli napi D-vitamin bevitelt alkalmazunk legalább 5-10 napig. Ez lehet magasabb is az érték, amennyiben valaki nem mozgó vagy elhízott ágyban fekvő. A D-vitamin kívül természetesen mindig felmerül a C-vitamin szerepe. A C-vitaminnak a kezelésben igenis van előnyös hatása, de általában napi 1000 mg C-vitamin alkalmazását elégnek látjuk, ettől nagy badorra nincs szükség. A vitaminok közül, amit szoktunk még javasolni, ugye nem vitamin, de nyomelem, nagyon fontos az immunrendszer erősítése szempontjából a cink és szelénpótlás. Meglehetősen jó kombinációs készítmények vannak ennek eléréséhez. Beszéltem a vitaminokról, de nem beszéltem a még fontosabbról, a probiotikumokról. A probiotikum szorosan még a táplálkozáshoz tartozna. Ez arról szól, hogy az elmúlt időszakban a táplálkozási szokásaink és más káros szemedeink miatt is a bélflóránknak az épsége károsodott. Pár évtizedet tudjuk azt, hogy a legfontosabb immunszervünk a bélflóránk. Amennyiben a bélflóránknak az integritása károsodik, az immunrendszer gyengeséghez fog vezetni, ezért nagyon fontos, hogy ezt regeneráljuk, legalább ilyenkor, amikor baj van. Emiatt probiotikumok emelt adását szoktuk javasolni, piacon elég sok készítmény elérhető, érdemi különbség hatásban nincs köztük. A immunrendszer erősítő gyógyszereken kívül számos olyan gyógyszer felmerült, aminek az adása előnyös ebben az állapotban. Ezek közé tartozik az acetilcisztein, vagy ACC, vagy flumicinében kapható készítmény, amelyet még akkor is fogyasszunk, hogyha köhögés nem szerepel a panaszaink között. Ennek az a lényege, hogy ez a készítmény bevonja a nyálkahártyát, és nem hagyja a vírus megtapadását a légúti nyálkahártyán. Könnyebben megszabadulunk a vírustól. Nagyon előnyös, amennyiben aspirint alkalmazunk ilyenkor kis adagban. Itt ennek a trombózis, a vérőképződés megelőzése szempontjából van jelentős szerepe. Kórházi körülmények között szükség lehet erősebb hatású véravasgátlókra is, injekciós készítményekre is, de otthoni körülmények között egyrészt megfelel az aspirin protect, vagy Astix, vagy más 100 mg aspirin tartalmazó készítmény. Másrészt ennek van egy immunmodulás hatása is, amit előnyösen ki tudunk használni. Az aspirin mellé általában szoktunk javasolni gyomorsavtermelésgátló gyógyszereket is. Most nem emiatt javasoljuk mellé a Quamatelt. A Quamatelnek, a famotidinnek van egy olyan hatása, ami szintén modulálja az immunrendszert, és az immunrendszer működését normál körülmények között tartja, nem hagyja, hogy kialakuljon a híres retteget citokin vihar. Emiatt saját praxisunkban 240 mg famotidint szoktunk javasolni a betegeknek. Mindezek mellett még mindig az antioxidáns témakörbe, illetve a panaszok mellé odatéve, nagyon fontos a melatonin alkalmazása. A betegek nagyon gyakran alvászavaró számolnak be, emiatt is, mert a melatoninnak a rendkívül erős gyökfogó hatása miatt is nagyon fontos 3 mg melatonin az esti órákban történő alkalmazása. Beszéljünk egy pár szót az antibiotikum kérdésről. Jogosan gondolják a betegek azt, hogy ez egy vírusfertőzés, miért szednék antibiotikumot vírusfertőzésben? Ebben igazuk van kiindulási pontként, de azt figyelembe kell vennünk, hogy amennyiben 3 napon túl magas lázas állapot áll fenn egy betegnek, nem javuló láza, akkor bizony felmerül felülfertőzés lehetősége is, ilyenkor pedig igenis van már hely az antibiotikumoknak. Egyrészt. Másrészt, bizonyos antibiotikumok, főleg a sejten belülható antibiotikumok, előnyös immunválaszt befolyásoló tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért különös ezeknek az alkalmazását javasoljuk. Természetesen ennek a felírása már a kezelő orvosnak a feladata. Először is tisztáznunk kell, hogy mikor vagyunk a COVID-fertőzés után. Mikor tekinthető gyógyultnak egy beteg? Nagyon fontos tisztáznunk, hogy a PCR-teszt, a légúti PCR-teszt az elsősorban a betegség diagnózisára szolgál, nem alkalmas a gyógyulás megállapítására. Egy enyhe közésűs panaszokkal szenved beteget gyógyultnak tekintünk akkor, ha a kezdeti panasza után már legalább 10 nap eltelt, és legalább 3 napja láz és légúti hurutmentes. Ebben az esetben egészségesnek nyilvánítható. Mi milyenkor a teendőnk? Nagyon fontos, hogy a betegség kezdetekor alkalmazott alapvető általános szabályokat továbbra is tartsa be. Pihenjen viszonylag sokat, igyon elég folyadékot, étkezzen könnyű ételeket. De fontos, hogy szépen, fokozatosan térjen vissza mindennapi életbe. A legfontosabb a fokozatosság. A testmozgás nagyon fontos, de nem szabad, hogy ez hirtelen teljes teljeset történjen. Nagyon fontos itt elmondanunk azt, hogy ez a betegség gyakran okoz EKG eltéréseket, ezért sportolók, élsportolók csak akkor térjenek vissza a sporthoz, amennyiben ez irányba megfelelő vizsgálatok történnek. Keressék fel szükségesen a háziorvosukat, kérjék tovább vizsgálatokat azelőtt, mielőtt visszatérnek a sportba.
Az Endoker Intézet szakembereit hallották a COVID prevencióról.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A vallásszabadság világnapja január 13, és ez ahhoz kötődik, hogy Tordán 1568-ban január 6 és 13-a között zajlott az az országgyűlés, amelyik elfogadta a vallásszabadságot Erdélyben. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit áttekintsük, menjünk vissza az országgyűlésekre Tordán. Először is akkoriban az országgyűlés azt jelentette, hogy a nemesek gyűltek össze, és a különféle rendek gyűltek össze, azoknak a képviselői, és hoztak döntéseket. Messze nem az országgyűléséről, hanem, ha szabad ezt mondani, akkor a idézőjelben az elit országgyűléséről volt szó. Tordán a dokumentumok szerint 1988-ban tartották az első országgyűlést, és összesen 127 országgyűlést tartottak, csak arról, amiről dokumentum van. Bár a hagyomány azt mondja, hogy már Szent István is tartott ott országgyűlést, és a 127 dokumentántól kívül is voltak még országgyűlések. Most a vallásszabadság szempontjából nézzük meg, hogy milyen döntéseket hozott a tordai országgyűlés, azt megelőzően, hogy 1568-ban leegyszerűsítve meghirdette a vallásszabadságot. Ugye, úgy kezdődik minden, hogy a középkorban a Európa azt, hogy vallási türelem, ezt nem ismerte. Az akkori római katolikus egyház a tanaitól való minden eltérést eretnekségnek bélyegzett, és Isten elleni véteknek, Isten elleni bűnnek tartotta, és bizony sokszor mági halállal bűtette. A vallási türelem terén nem hozott áttörést a reformáció sem, mert a megértést vagy türelmet az övétől eltörő vallási felfogásokkal szemben nem mutatott. Calvin János kinyomtatott írásban fordult szembe egykori fegyvertársával, Castellióval, amikor az a türelem és a más tanítások megtűrése mellett emelt szót. És tudjuk azt is, hogy a Szent Háromságot tagadó Szervét Mihály megégetésével is egyetértett. Theodor Bzce, akit a magyarok Bézati vadalként emlegettek, vagy a későbbi angol prédikátor Thomas Edwards egyaránt úgy vélte, hogy a lelkiismereti szabadság más hiten lévők megtűrésének a gondolata, az a sátán találmánya, hogy az emberekben kételyt ébreszen és meggyöngítse a hitet. Pierre Jurien, a Franciaországból vallása miatt menekülni kényszerült huganotta pap, még 1687-ben megjelent könyvében is azt hirdette, hogy a kálvinista egyháznak joga van a más vallásban tévelgőkre erővel is rákényszeríteni az idézőjel igaz hitet. Egyes humanista gondolkodókat kivéve, a más vallásúak iránti türelem, a lelkiismereti szabadság elismerése a reformáció korában csak a nagyon erősen kisebbségben lévő vallási irányzatoknál jelentkezett. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk, hogy mi történt Erdélyben 1568-ban, alig 50 évvel a reformáció kezdete után, hogy ott a négy elismert vallást, a katolikust, reformátust, evangélikust és az unitáriust lényegében egyen jogunak hirdették ki, mindent megelőzve. Nézzük, milyen döntéseket hozott ezt megelőzően, tehát mi vezetett az 1568-as történelmi jelentőségű döntéshez. 1542-ben, ami december 20-án kezdődött országgyűlés, az önálló Erdély államhatalmi szerveit és közgazgatását rendezte török függőségben, túl azon, hogy elismerte János Zsigmond erdélyi fejedelmet, fejedelemnek, ezen az országgyűlésen a reformáció diadalának és a vallásszabadságnak a megjelenését találjuk. Ugyanis ez volt a vallásszabadságnak az első törvényes kiindulópontja. Az történt ugyanis, hogy a protestantizmust Erdély délkeleti részében hirdett Honterius Jánost Martin Luther megidéztette erre az országgyűlésre. Akit megidéztek, nem jött el, helyette a paptársai jöttek el. De a rendek hangulata olyan volt, hogy az új vallásnak a hívei nem annyira korlátozásban, mint inkább felbátorításban részesültek. Éppen abban az időben, amikor Habsburg Ferdinánd a szepességben vadul kezdte üldözni a protestánsokat, az 1542-es országgyűlés felvilágosult magatartása nagyban hozzájárult az erdélyi fejedelmség megszilárdulásához, hiszen vallási ellentétek nem robbantak és nem tört ki vallási polgárháború, ami például Nyugat-Európában hosszú időn keresztül zajlott. Erdélyben a vallásuk szabad gyakorlására számíthattak. Még a szászok is, a protestáns szászok is, még ugyanezek a türelmetlen és vakbuzgó Ferdinándtól csak az üldöztetést, sőt, a kiirtást gondolhatták. A következő fázis három év múlva van, 1545-ben, ennek áprilisában, a reformáció hallgatólagosan lett elismerve, a további hitújtítás eltiltásával, nagyon status quo-t meg akarták őrizni. Lényegében kimondatlan is az ország nagy részének vallásszabadsága biztosítva volt, mivel a városok, valamint a szászok és a székelyek legnagyobb részén legtöbbje az újított hitet követte. Zárójelben jegyzem meg, hogy 1545-ben ezen az országgyűlésen a vásárokat is szabályoztak, megszabták az élelmi cikkek árát, és kimondták azt, hogy minden adás vevésnél megígyák a Szent János poharat, az áldomást, hogy az abban résztvevők szükség esetén tanúul szolgáljanak. 1557. Az országgyűlés júniusban ült össze, kimondta, hogy mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi. Ezzel tényleg megtette az első lépést a vallásszabadság felé, és legalizálva a luteránus vallást. Az 1563-as országgyűlés kimondta, hogy Székelyföldön a különféle felekezetek ugyanabban a templomban felváltva tarthatják meg az Isten tiszteleteiket, mivel nem volt mindenütt mindegyiknek temploma. De kikötötték, hogy az egyik fél papja várja meg, míg a másik fél papja elvégzi a saját Isten tiszteletét. Vagyis ne háborgassák egymást. 1564-ben az országgyűlés kimondta, a Luther és Calvin tanait követő két felekezet teljes egyenjogúságát. Aztán így jött el az 1568-as országgyűlés ideje. Ha arra az időre gondolunk, akkor az ország, királyi Magyarország három része van szakadva, egy része a török uralja, egy része Erdély és Partium önálló fejedelemségként működik, egy része pedig Habsburg uralom alatt áll. És a Habsburgok pedig mind a két terület megszerzéséért természetesen küzdenek. Nos, ez az 1568-as országgyűlés egy olyan helyzetben ül össze, amikor az erdélyi fejedelemség politikai, gazdasági stabilitása, egyáltalán léte forgott kockán. Társadalmi, szociális, gazdasági szükségszerűség volt, hogy ne legyenek súlyos belső ellentétek, amelyek a polgárháború irányába mozdítanák el. És ezért ez a történelmi idő szinte kikényszerítette azt, hogy a három rend, a magyarok, a székelyek és a szászok, illetve a négy felekezet, az unitárius, a katolikus, a református és a luteránus, az együtt működjön. És ezért volt nagy jelentőségű a vallásszabadság meghirdetése 1568-ban. Ez az 1568-as tordai törvény a gyülekezetek szabad lelkész választását rendelte el. Így fogalmazott. Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki az ő értelme szerint. És az község, ha venni akarja, jó, ha nem pedig senki ne kényszerítéssel, ne kényszerítse. De olyan prédikátor tarthasson, akinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért pedig senki a szuperintendősök közül se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa. Ne szidalmaztathassék senki a religióért senkitől, mert a hit Istennek ajándéka. Ez a meghirdetett törvény tehát egyrészt megengedte, hogy a prédikátorok szabadon hirdessék a maguk tanait, azokat senki ne bánthassa, másrészt pedig az adott közösség szabadon megválaszthatja, hogy ő kit, miként követ. Igen, ez a szabad lelkész választás törvénye is volt. A négy bevett egyházra vonatkozott ez. Még egyszer megemlítem, hogy a négy bevett vallás gyakorlását biztosító rendelkezés mögött politikai és társadalmi érdekek álltak. Mert az erdélyi fejedelemség, a Habsburg birodalom és az oszmán birodalom közé volt beékelődve, és nem engedhette meg magának, hogy belső vallási ellentétek miatt kiszolgáltatottabbá váljon az egyébként is a létét fenyegető külső ellenség. Rá 30 évvel, mármint 1568 után 30 év, 4. Henrik francia király Nantes-ban adott ki ediktumot, ebben biztosította a hugenottáknak a szabad vallásgyakorlatot. A vallásszabadság, a szabad vallásgyakorlás, azt az alapvető emberi jogot jelenti, mely szerint az embereknek nem csak megengedett a hitük szerint a vallás gyakorlása, hanem ezek hirdetését is szabadon gyakorolhatják, amennyiben persze mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti. Tágabb értelemben a vallások is bizonyos, az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó világnézetek, beleértve akár az ateizmust is, egyformán hirdethető a lelkiismereti szabadság szerint. És az állam szempontjából pedig egyforma elbírásba kell, hogy részesüljenek. Érdemes átfutni, hogy miközben Erdély területén már 1542-ben az országgyűlés elkezdi a szabad vallásgyakorlás előkészítését azzal, hogy hallgatólagosan elismeri a különféle felekezeteket, mi történik Nyugat-Európában ebben az időben? Először is egy súlyos vallásháború zajlik, majd amikor rájönnek, hogy ez senkinek a győzelmét nem hozhatja, 1555-ben megkötik az Augsburgban a vallásbékét. Ennek az volt a lényege, hogy elfogadták, hogy léteznek különféle keresztény felekezetek, de egy kormányzati egységben, tehát egy városban, egy tartományban vagy egy országban, azon belül csak egy vallás lehet, és aki nem akarja azt követni, az vagyonával együtt szabadon távozhat. De ez nem a vallásszabadság. A különféle vallások közötti választás szabadsága, de azon belül, egy városon belül egy szigorú rend, hogy egy vallás van. Eltelik ehhez képest majdnem 100 év, és Tordához képest is majdnem 100 év, a vesztfáliai béke kimondja, mivel ez az előbbi eléggé tarthatatlan volt, hogy a birtok határozza meg a vallási hovatartozást. Aki a birtok, az a vallás. És de itt is egységenként csak egy vallás lehet. És aztán 1653-ban, 100 évvel Torda után az angol parlament mondja ki a szabad vallásgyakorlást. Azt, amit 1568-ban a tordai országgyűlés már kimondott. Nyilván ebben a döntésben benne van a sajátos erdélyi történelem, hogy ott a kezdetektől jelen van, évszázadok óta a két keresztény vallás, az ortodoxok és a latin rítusúak. Ezek hallgatólagosan tényleg elismerték egymást. Amikor megjelenik a reformáció Erdélyben, bizonyos szempontból egy nemzeti mozgalom is, mert mind a törökkel szemben, de főleg az elnyomó, egyébként katolikus valláskövető Habsburgokkal szemben is megfogalmazza magát. Így Erdély, Székelyföldet kivéve, nagy részben követi a reformáció különféle árnyalatait. A szászok főleg luteránusok, a magyarok pedig reformátusok. Ezért van az, hogy a szászok is szembefordulnak Habsburg elnyomó törekvésekkel. Így, amikor értékeljük az 1568-as vallásszabadságról, a szabad vallásgyakorlásról szóló tordai országgyűlést, mindig az adott körülményekben kell gondolkodnunk. Egy biztos, mindaz, amit Torda megfogalmazott, később modern körülmények között megjelenik. Részben az emberi jogok nyilatkozatában, de aztán az új magyar alaptörvényben. És most befejezésként a magyar alaptörvényt idézem. A magyar köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot vagy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa, vagy taníthassa. A vallásszabadság napja január 13 a világon, és ez ahhoz köthető, hogy 1568-ban Tordán elfogadták a világon először a vallásszabadságról szóló törvényt a tordai országgyűlésen.